Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Máté evangélium a 6. fejezetének 16-tól 18-ig terjedő verseiből. Jézus mondja, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ennyi a felolvasott ige. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! E mai nappal böjt második vasárnapjára virattunk. Nagybőjti időszaknak nevezzük a húsvét előtti néhány hetet. De tudjuk-e vajon, hogy mit jelent a böjt? Egyáltalán mi reformátusok hogyan viszonyuljunk a böjt kérdéséhez? Római katolikus testvéreinknél szabályozva van, pontos előírásokban utasítja az egyház híveit arra, hogy mikor és hogyan böjtöljenek. A Jézus korabeli zsidóknál is részletesen körül volt írva, hogy mit szabad és mit nem szabad enni böjt idején, és mikor kell ezeket az előírásokat megtartani. De nálunk, a reformátusoknál, sem az elmélete, sem a gyakorlata nincs megszabva a böjtnek. Akkor hát mi a helyes magatartás ilyenkor böjtben? Van-e egyáltalán böjti idő, böjti időszak a mi számunkra, vagy nincs? Az Úr Jézus Krisztus szavaiból elsősorban az derül ki, hogy igenis van. Mert hát ezért is beszél róla. Kedves testvérek, kétféle formája is lehetséges a böjtnek. A böjt lehet önkéntes, és lehet kényszerű. Az önkéntes böjt az, amikor az ember önként mond le valamiről, esetleg valamilyen ételnek vagy italnak az élvezetéről, dohányzásról, tévézésről, vagy társaságban való részvételről. Egy szóval, önként vállal megszokott életrendjében bizonyos korlátosságot, takarékosságot, megszorítást, azaz böjtöt. És van olyan böjtölés is, amit azért vállal valaki, mert muszáj. Nem önként vállalja a lemondás, hanem azért, mert kénytelen, mert olyan helyzetbe került. Amikor valakitől vagy valamitől kényszerből kell megválni. Amikor például meghal valakink. Amikor súlyosan megbetegszik valakink, vagy amikor a családi béke borul fel, amikor megszűnik a házas élet boldogsága. Ilyen esetben az elszenvedők részére a kényszerű böjti időszak köszönt be. Vagy amikor valakinek megszűnik a munkája, munkahelye, amikor anyagilag megrendül, amikor szorosabbra kényszerül húzni a derékszíjat. Ez is a kényszerű böjt. Akár az önkéntes böjtöt, akár a kényszerű böjtöt nézzük, meg kell állapítanunk, hogy a böjt mindenképpen bizonyos fajta lemondást jelent. És mind a kétfajta böjtölésre érvényes az, amit az Úr Jézus Krisztus a felolvasott alapígében mond. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Alkalmazzuk most az Úr Jézus Krisztus szavait. Először arra az élethelyzetünkre, amikor a kényszerű böjt időszaka köszönt be hozzánk. És emlékezzünk vissza Jézus tanítására, a kényszerű böjt idején se legyen komora nézésetek, mint a képmutatóknak. Mert egy veszteség felett érzett fájdalom, szenvedés nem tartozik minden emberre. Nem olyan mutatvány ez a mi életünkből, amit kirakatba kellene állítani, hogy mások is lássák, hogy mások csodáljanak érte, vagy hogy felfigyeljenek ránk. Aki saját fájdalma kényszerű böjtjének hangoztatásával mártír koszorút rak saját maga fejére, azt senki sem fogja mártírnak tartani. Aki állandóan a maga sebeivel sebzi embertársait, annak a sebeit senki sem fog igyekezni bekötözni. Aki folyton csak a saját maga problémáival foglalkoztatja az embereket, annak a problémáival senki sem foglalkozik szívesen. Aki a maga fájdalmas hangulatával rátelepszik családjára, barátaira, kollégáira, előadva a nagy szenvedő szerepét, az elől menekülnek a családtagok, barátok és kollégák. Kényszerű böjtölésünkkor jusson eszünkbe mindig az Úr Jézus tanítása. Amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Ugyanakkor ne is értsük félre ezt az ígét. Mert nem arról van itt szó, hogy a böjtölő, a szenvedő ember soha se öntse ki lelke fájdalmát valaki előtt. Sőt, nagyon is szükséges. Ahogy egy másik helyen mondja az írás, egymás terhét hordozzátok. Nagyon is jó, ha van egy vagy két testvér, lelki testvér, egy lelki gondozó, vagy éppen a lelki pásztor, akivel a kényszerű böjt minden keserűségét és problémáját megbeszélheti az ember. Kell is, hogy legyen ilyen emberünk magunk mellett. A lélek terhének kiöntése valaki előtt rendszerint már magában véve is megkönnyebbülést hoz. De ez egészen más, mint amikor lépten nyomon mindenkinek csak a magunk kínunkról és bajáról beszélünk. Igen, jó, ha van valakink, aki látja a mi komor ábrázatunkat, aki látja a mi eltorzult arcunkat, de az emberek sokaságának nem kell mutogatni azt, hogy mennyit böjtölünk, hogy mennyit szenvedünk. Mert ez a fajta böjtölésünk is elsősorban az Istenre tartozik. Az előttünk levő ige tanulsága szerint az emberek előtt elrejtett szenvedés lelepleződik. Nyilván van tartva az Isten előtt. Lehet tehát böjtölni akár mosolygó arccal is az eltorzult ábrázat helyel, azzal a bizonyosság alappal, hogy minden javukra van azoknak, minden javukra szolgál azoknak, akik az Istent szeretik, még a legkeservesebb idejű, még a legkeservesebb kényszerű böjt is. A böjtölés egyik legnagyobb veszélye a képmutatás. És ez a veszély az önként böjtölőket különösen is fenyegeti. Azokat, akik önként mondanak le valami ételről, vagy italról, szórakozásról, vagy bármiről. Ebben az lehet a képmutatás, amikor az ember bizonyos formaságoknak, szabályoknak a megtartásával vallásosabbnak, hívőbbnek, kegyesebbnek látszik akár az emberek, akár önmaga előtt, mint amilyen valójában. Így aztán az ember szemlélőjévé válik saját kegyességének, és úgy érzi, hogy ő majd így jobban tetszik az Istennek. Az a baj az ilyen gondolattal böjtölésnek, hogy ez olyan, mintha egy régi ruhára akarnánk valami új foltot várni. Ahol már szakadozik a mi régi énünk, oda egy kis keresztjén mászt kenünk. Azt valami kegyességi formaságnak a foltjával akarjuk takargatni. Pedig az Isten, ami szívünket akarja elsősorban, nem pedig, ami ilyen módon megnyilvánuló áldozatunkat. Ha bizonyos formaságok, szabályok, megkötözöttségek közé szorítjuk az életünket, attól a mi életünk tartalma Isten nélkül még nem fog megváltozni. Ne úgy böjtöljetek, mint a képmutatók, mert ha az lenne a böjt lényege, hogy bizonyos napokon nem esztek disznóhúst, de halat igen, akkor mi a jó abban a böjtölésben? Ha nem táncoltok azért, mert éppen nagy böjt van, de éppen olyan irigyek, önzők, kárörvendezők, megbocsátani nem tudók vagytok, vagy maradtok, mint máskor, mi ebben a jó? Ha nem reggeliztek úrvacsoravétel előtt, de az üres gyomor miatt szédelgő fejjel nem tudtok jól odafigyelni az ige üzenetére, akkor mi ebben a böjtölésben a jó? Akkor végül is feltehetjük a kérdést, nincs értelme az önkéntes böjtnek? Nem jó az, hogyha valaki önként lemond valamiről és megtartóztatja magát? De nagyon is jó az önkéntes böjt. Csak hogy azt már nem lehet senki számára szabályban előírni, hogy miről mondjon le. Mert a böjt lényege nem maga a lemondás, hanem a felszabadulás valami megkötözöttség alól. Arról kell lemondani, ami megkötözöttségben tart. A böjt nagyon-nagyon hasznos lelki gyakorlat. Arra gyakorolja magát benne az ember, hogy ura legyen testi kívánságainak, vágyainak, fantáziájának, és ne a szolgálja. Mindenkinek önmagát kell megpróbálnia abban a tekintetben, hogy milyen megkötözöttségei vannak, és hogy miktől kell szabadulnia ahhoz, hogy kiegyensúlyozott emberként élhessen. Nincs általános sémája a böjtölésnek. Ki-ki vonatkoztassa arra, ami a teljes lelki szabadságát korlátozza. A böjtölésben nem vallásos formaságok megtartásáról van szó, hanem szabadságról. Azoktól a gúzsba kötő, testet és lelket nyomorító megkötözöttségektől való felszabadulásról, amelyek már eluralkodtak, vagy csak kezdenek eluralkodni rajtunk. Éppen ezért a böjt nincs feltétlenül időhöz, napokhoz, vagy formákhoz kötve. Kedves testvérek! Szeretett gyülekezet! Végezetre már csak azt szeretném szívetekre helyezni, hogy a mi böjtölésünk, ha böjtölünk, soha se legyen szomorú vagy levert lelki állapot, mert a jó böjtölésben a lélek ünnepel és lakomázik, s a test éppen azért böjtöl, mert félre akar állni az útból. A böjtnek magának pedig akkor van igazán értelme, ha tisztán látjuk és tisztán értjük a böjtnek a célját. A böjt célja pedig mindig az, hogy a lélek jobban elmélyüljön az Istennel való közösségben. Az Istenhez való fokozottabb odafordulás ideje, tehát a böjtnek az ideje. Ami ettől az elmélyedéstől, ami ettől az elfordulástól elvon, ami ebben akadályoz, az legyen a mi böjtölésünk tárgya. Keresztjén testvérem, ha neked a tánc az akadály, vagy a bor, vagy a tejszínhab, vagy egy új ruha, vagy a televízió, vagy a számítógép, az internet, és még sorolhatnám, hogy mi, akkor ezekről kell tudni lemondani, akkor ezekkel kapcsolatban kell böjtölni. De ne feledjük, sohasem a lemondás a cél, a magam sanyargatása, hanem a megújulás az Istennel való közösségben Jézus által. Egy ilyen kívülről nemigen látszó, de belülről annál inkább Istenhez forduló böjtölésnek mindig megvan a jutalma. Jézus így mondja, Isten megfizet. Azaz részesít a saját gazdagságában. S akkor a megkötözött, megfáradt ember megújul, megerősödik, és felszabadul a szeretet sokféle gyakorlására, a teljesebb életre. Amen.